Szükség van felkészülésre.
Igaz vagy hamis?
Igaz.
Nem.
Dehogy nem.
Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Mi árt a jobb oldalon?
Peti, jelöljük meg.
Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
El ne sorolja, tudjuk azt magunk.
Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
Téged hogy hívnak?
Miros Mihály második B.
És beköltöznek a nappaliába.
Ami diktum, az fakt.
Klasszikus történetek.
A piros ernyő.
Azaz.
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhetne moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba? Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Sólyomfi Nagy Zoltán néprajzkutató.
Jó estét kívánok.
Szép estét kívánok. Ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy van ez a cserga szertartás, és azt hittem én értettem félre valamit, mert a csergét hallottam ki belőle, ami ugye egy erdélyi szőrös bőr, amire ugye a hideg helyeken fekszünk, de utána kiderült, hogy ez az a fajta lelki és szellemi megtisztító gőzfürdő vagy szauna effektus, ami viszont hát a magyar őstörténetbe nyúlik vissza. Mi is ez pontosan?
A cserga és a cserge nem véletlenül áll olyan közel egymáshoz. Nagy eséllyel az elnevezése is abból származik. Már Herodotosz leírta a szkítáknál ezt a szertartást, illetve 13. századból még vannak olyan feljegyzések, amelyek már itt a Kárpát-medencében az őseink által ilyen kőz általi megtisztuló szertartást írnak le. És hát én ennek kerestem a forrásait. Jó magam, hogy a Akony indián táborban találkoztam ezzel, de akkor még azt hittem én is, hogy ez egy indián szertartás, és aztán később kerültek elém olyan adatok, írások, amelyek azt mutatták, hogy hát itt ez világszerte elterjedt valamikor. Jobb helyeken megmaradt, máshol átalakult, valahol elfelejtették, de engem nagyon érdekelt, mert egy nagyon szép, tiszta, a négy alapelemmel találkozó és azáltal gyógyítást adó szertartás tulajdonképpen.
Tehát a tűz, víz, föld, levegő.
Tűz, víz, föld, levegő, és hát ugye mondják, hogy a tűznek és a víznek a gyermeke a gőz, és ez a gőz, ami minket ott ebben a kis kunyhóban átitat, ebbe a gőzbe éneklünk és imádkozunk, és aztán a gőz ezeket az imákat bebugyolálva, mikor az ajtó kinyílik, viszi a teremtőhöz. Tehát egy nagyon intim, egy nagyon mély szertartás, gyógyulás, nagyon sok dolog megvalósult abból, amit az emberek mondtak, és hát a kutatásaim során találkoztam Vámbéri Árminnál ezzel a kifejezéssel, ugye aki keleten az ott lakó rokonainknál találkozott vele szintén, és Magyarországon most már, hát 83-ban ültem először ilyen izasztó kunyhóban.
Az is szép.
Az már elég régen volt, 96-ban kaptam meg a jogot arra, hogy a tanulás után én tarthatok, vezethetek ilyen szertartást, hiszen erre nagyon figyelni kell, hogy itt minden biztonságosan történjen, ez tényleg nem játék. Tehát végig kell csinálni, meg kell tanulni, hogy működik, emberileg alkalmasnak kell lenni ahhoz, hogy az emberek biztonságban legyenek egy ilyen helyen és helyzetben, hiszen nagy megnyílások, mély állapotok vannak, és 96 óta tartok itt Magyarországon nyitott ünnepeket, szertartásokat.
Találtam is egy honlapot, ahol kifejezetten felhívják az emberek figyelmét arra, hogy tájékozódjon, hogyha ő benne megvan a nyitottság, hogy részt vegyen egy ilyen szertartáson, ezt nem csinálhatja akárki. A 96 számomra csak azért fontos, mert én akkor diplomáztam a főiskolán, de előtte én a Buchhonornál voltam a Térszínházban, és természetesen Regős Jánosékkal, aki tanított engem a színjátszótáborban, nagyon jó kapcsolatom volt a Szkéné Színházzal, ahol az Arvis ura társulatban a Somogyiék, ha jól tudom, többször csináltak ilyen szertartást, mert ő nagyon hitt ebben a fajta megtisztulásban. Volt köztetek kapcsolat? Ismertette őt?
Hogy, de 91 óta ismerjük egymást, jön is hozzám tanítani. tenni az én felnőtt képzési rendemben, különböző ünnepekre meg is hívom, tehát nagyon jó barátok vagyunk azóta is. Valóban akkor az Kénén volt rendező, ott találkoztam némileg az ő segítségével, némileg a Hopál Mihály meghívására Magyarországra érkező Jonathan Horvitz néprajzkutatóval, aki ezeket a természet közeli világképeket, azoknak az emberi oldalait tanította. Ez egy nagyon szép és mély képzési rendszer. Ott fönt az Kénén vettünk részt ilyen háromnapos tanuláson, tényleg másképp jöttem ki onnan a nagy lépcsőn. Másképp láttam egyszerűen a világot, sokkal mélyebben benne voltam mindenben, mint előtte. Az Istvánnal utána összejártunk, ott két hetente az Kénén voltak gyakorlásaink, és aztán abból nőtt ki nagyon sok minden, ami ma Magyarországon, így a magyar őshagyomány kapcsán szertartások mentén történik.
Mert hogy nekem óriási reveláció volt a Bonnemi Szapéter szövegéből az a bizonyos Magyar Elektra előadás.
Hát, ami akkor, rendező volt.
Hát persze, és az unikális volt a maga nemében, nem láttunk akkor még
a Bálványos olyat. Vár, a Szálvitri, Szúriakant, a
Király,
hát ezek hatalmas, kár, hogy ezek most nincsenek, mert én nagyon szerettem, jártam Szkénébe rendszeresen.
Így van, igen, igen. Hát én magam is. Nem tudtam nem észrevenni, az előbb meghallottam ezt a mondani valódban, hogy azért ez sok nép ős történetében szerepel. Ez a fajta szertartás is, és említetted, hogy azt gondoltad, ez először nyilván a somogyi tábor miatt, hogy valami fajta indián szokás. És tudom, hogy számos utazást tettél a földgolyó különböző pontjaira, ahol természeti népek élnek, történelmi história elnyomatásokról beszámolhat, de valamilyen módon továbbra is élő hagyomány az emberek életében. Így Indiában, az indiánoknál, Észak-Amerikában, tehát többfele voltál, és ilyesfajta kutatásaid, illetve végzettségeid is vannak.
Megadta a sors, én is megtettem érte, amit kell, hogy utazhattam ilyen helyekre, még élő hagyományok közé. Valóban Indiába 3 évente járok. Ez egy nagy nemzetközi találkozó, ahol különböző népek szellemi vezetői jönnek össze. Valójában a mai világ kihívásainak a megoldásait keressük közösen. Én ott a magyar őshagyomány képviselem, nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon nyitott emberek, és csodálatos olyan közösségben lenni, ahol tényleg Ausztráliától, Kanadáig, és nem tudom, Chilétől, Jakutföldig mindenhonnan jönnek nagyszerű tanítók, mély tudású emberek, és ott összerakjuk a gondolatainkat, megmutatjuk egymásnak a hagyományainkat, tehát ez egy nagyszerű lehetőség számomra. Én valóban 6-szor utaztam Észak-Amerikába, különböző indián rezervátumokon, töltöttem rövidebb, hosszabb időt, és hát nagyon sok komoly szertartáson is részt vehettem. Ugye a lakoták például Inipinek hívják, gőzkunyhónak ezt a szertartást, más népek másképp hívják, de hát naptáncon, látomáskeresésen és csoda dolgokon. Közép-Ázsiába is nagyon sokat utazhattam, Kazaksztán, Kirgisztán, Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Törökország keleti része is, ahol pedig ugye a magyarokat testvérnek tekintik, és nagyon nagy szívvel és barátsággal fogadnak minket. Ott is vannak nyomok arra, vagy bizonyos formában ma is használják, például ezt a szertartást, de hát ugye a finnektől szaunaként ismerjük, bár ott is mélyebb, nem csak a test, hanem a lélek és a szellem megtisztulását és újjászületését is szolgálja.
Annak idején a Holdbeli csónakossal, Vörös Sándor csodálatos művivel, amit egyébként Báb Színházra írt, mert ugye ott sokkal több minden megtörténhet, mint a hagyományos színjátszásban, ahol Jégapó, ugye a lapfejedelem és a magyar király és a holdbeli csónakos, tehát a holddal a nap való kapcsolatot tárgyalja, talán azért, mert ugye annak idején érdemes volt bizonyos dolgok miatt gyerekdarabnak álcázni komolyabb írásokat, amikor éppen a regnáló rendszer vagy valaki nem akarta, hogy esetleg az emberek kutassák magukban a régit, a mélyit, az ősit, az ösztönszerűt. Ha egy példával élhetek, ahogy a történelmi egyházaknál az ökuménié ugye fontos, amikor így ezekkel az ősi szellemi dolgokkal összejöttök. Ez is valami olyasfajta dolognak a kutatásáról szól, hogy valahol mélyen egyek vagyunk?
Természetes. Megismerni egymást, azt tapasztalom én, hogy azt látjuk, hogy ugyanazok a kérdések foglalkoztatnak minket. Hogyan lehet az ember boldog? Hogyan értheti meg a környezetét? És természetesen az éghajlat különbségek, a természeti táj különbségei, a nyelv, a tárgyi kultúra különbségei mögött van egy nagyon nagy hasonlóság és sok mindenben azonosság. Ahogy valaki nagyon találóan mondta, mindenki másképp ugyanolyan, és ezt itt megélni, hogy valójában ugyanazok a gondjaink, ugyanazok a vágyaink, és ezt mindenki a maga útján, a maga színével teszi meg, ez mindig egy nagyon szép tapasztalás, és úgy, hogy senki nem akarja rábeszélni a többieket, hogy hát az ott, amit te gondolsz, az nem úgy van, mert nekem is csak nekem van igazam. Tehát ez a nyitott elfogadó, ugyanakkor mindenki által a sajátját képviselő közösségek vagy összejövetelek, azok nagyon lélekemelőek. A legközelebb éppen most Arizonában lesz, ahova meghívtak, mint a magyar hagyomány, őshagyomány képviselőjét, és csodálatos emberek jönnek a világ minden tájáról.
Tehát nem meggyőzni akarjuk a másikat téríteni, hanem megismerkedni azzal, hogy ők ezt hogyan csinálják. Na most több diplomát is szereztél évtizedek során, ha szabad így fogalmaznom, és csak azért említettem egy pillanatra a Holdbeli Csónakost, mert ugye a Miskolci Nemzeti Színházban, Budapesten is, a Buc Honornál is vettem részt többször előadásban, és mindenki nagyon szépen és tiszteletre méltóan megjelenítette jelmezben, díszletben, színvilágban, forma, nyelvben, öltésben, például a Sámán dob megjelenésében azt a fajta világot, ami a magyar őstörténet. És ha jól tudom, az egyik diplomamunkád a magyar férfi hajviseletekről szól.
Így van, a mesterszakon, én Pécset végeztem, a alapszakon néprajzot, és mesterszakon ugye kulturális antropológiát, és azon belül azt választottam témaként, hogy a férfi hajviseletek, főleg a magyarországi férfi hajviseletek története hogyan zajlott. Csodálatos anyagok lehet hozzájutni, az ember nem is gondolná, hogy mennyi adatot talál, és hát ebből próbáltam egy ívet felrajzolni. Nyilván főleg én a szellemi és spirituális oldalról közelítettem meg, hogy jó rendben van, még 1910-11-ben is nagyon sok helyén a Kárpát-medencének Erdélytől Nyugat-Magyarországig, Somogyig az öreg pásztoroknak hosszú haja volt, különböző módon befonva.
Fonási technikák.
Különböző, de csodálatos volt a varkocs, a sodró, haj, a fésűs haj, nagyon jó elnevezései is vannak, több fonatba téve, hogy ennek mi volt az oka, mi volt a jelentése, erről már sajnos nehezebben vannak adatok.
Tehát, hogy valami fajta spiritualitás, vagy mondjuk a szakmával függ össze, hogy mondjuk ne csapódjon a haj, ha kint van.
Biztos mind a kettő. Uh-huh. Hát egy kint élő pásztorember nyilván nem tud rendszeresen fodrászhoz járni, most vagy maga vágja a haját, vagy egymásnak segítenek. De azt mondom, hogy maga a hosszú haj viselése Magyarországon azért a 1848-49-es szabadságharcig eléggé általános volt. Mondom, nagyon jó szövegek vannak erről, hogy hogy történt, hogy most már rövid haj vált szokássá általánossá. Nyilván a katonaság, nyilván a felgyorsult élet ezt mind megsegíti, de ugye közben hasonlatokat hozva, vagy példákat hozva más kultúrákból, azért elég sok mindenre rá lehet jönni, hogy vajon a régieknél mi mit jelenthetett. Ez egy különleges, speciális téma, de nagyon érdekes, és egy jó alap ahhoz, hogy az ember egy picit a régiek gondolkodását megértse. Nekem ugye van felnőtt képzési rendszerem is, ősforrás szellemi műhely néven 29 éve, ez a fő tevékenységem. Ott azokat a forrásokat keresjük, amelyek hitelesek, az őseink hagyományát, tudását megtalálandó, és a legfontosabb, ezt húzom alá, az a nyelvünk. Tehát a nyelvünkben vannak a legősibb olyan kódok, tanítások, amelyek által megérthetjük, hogy a régiek hogyan fogalmazták meg a világot, és ezek függetlenek vallásoktól valójában az emberi léthez kapcsolódnak, és ha ma ezeket is megértjük, akkor nagyon sokat tudnak segíteni ebben a felgyorsult életben való boldogulásban is.
Például, hogy a csokor szavunknak lehet köze az indiai csakra szóhoz?
Lehet ez is, bár én nem annyira bizonytalanokba megyek, tudományos ember is lévén azért megtanultam, hogy az adatokat azért meg kell támogatni valamivel. Talán ez is lehet, de vannak olyan szavaink, kifejezéseink, talán egyet mondok, hogy valakinek elmegy az esze. A régiek azt tartották, hogy az ember lelke két fő részből áll. Van egy kötött lélek, ami szusz, és van egy szabad lélek, ami az álmokban, a látomásokban, a tátos hagyományban, a révülésben, ugye a rév az átkelő, amikor átkel a lélek valahova, ki tud lépni a testből, hogy aztán visszatérjen oda. És ennek a régi szava volt az is, isa, isza, de ma ezt úgy mondjuk, hogy ész. Tehát az ész az nem más, mint a lelkünknek a tudatos része.
Isapor és homo vagymok, az első szóról beszélünk.
Így van, arról beszélünk. Isa, azaz lélek, por és homo, azaz test vagyunk, teljesen logikus is. És amikor ugye valakinek elmegy az esze, az azt jelenti, hogy a tudata nincs ott jelenleg, és aztán ugye ez lehet spontán is, de lehet ezt tanulni is, és valamilyen nagyobb valóságból megtapasztalva aztán visszahozza az ott kapott információkat. Hát a népmeséink tele vannak ilyen történetekkel, ugye a tátos dob, az a parazsatevő paripa, ha miért eszik parazsat egy ló? Hát azért, mert ugye ez egy jelkép, ugye a dobokat a parázsnál melegítették föl, és abból
ilyen,
a nyüsszlet...
Hogy hajlítani lehessen a fát, és ráfeszíteni
a bőrt. Hát megereszkedik a bőr. Uh-huh. Ugye, hogyha nincs meleg, akkor az a bőr megereszkedik, és ahhoz, hogy használjuk, hogy erőt adjon, akkor megfeszül a dobnak a bőre, és akkor ennek a hátán jelképesen viszi ezt a lelket. Tehát, hogy térj magadhoz. Mi az, hogy térj magadhoz? Tehát valami, ami te vagy, az nincs ott, ahol te vagy. És sok ilyen szó, kifejezés van, most tényleg csak egyet mondtam, ami az emberi létezés működéseit világítja meg, és ebből mai napig olyan értékes dolgokat tudunk levonni és követni.
Említetted a sámán dobot, és most nem is csak arról az együttesről beszélünk, amivel ugye folyamatosan alkottok, talán 9 vagy 10 CD-tek is jelent meg, és ugye Kobzosoddal 20-valahány éve együtt dolgoztok, alkottok és éltek, de a dob pontosan emiatt, az ősi szertartás miatt kardinális?
Mindenképp egy nagyon nagy ősi erő, ezért vigyázni is kell rá, hogy az ember, ha dobol, akkor milyen lelkiállapotban van, és milyen energiákat lövel ki a világba, de valóban ugye a Keresztes Nagy Árpád fantasztikus zenész társam, és hát persze többeket is lehet mondani. Közösen velük olyan zenéket csinálunk, amely a természetről, az emberi érzésekről, az ősök tiszteletéről szólnak, amelyek úgy gondolom, hogy mind a mai napig fontosak, és hogyha az ember erősen akar állni ebben a sok vihar tépászt a világban, akkor a gerincének és a gyökereinek nagyon erősnek kell lennie.
Fölhívtad a figyelmét mindenkinek, aki a honlapotokra téved, vagy direkt keresi, ugye ez az előbb emlegetett ősforrás, kifejezetten hangsúlyt fektetsz arra, hogy leírd ezekben a technikákban, akár a tanítás, akár a részvétel alatt soha semmilyen tudatmódosító szerrel nem éltél, és nem is élsz. Miért tartottad fontosnak ezt kihangsúlyozni? Talán mert az emberek azt gondolják, hogy ahogy a dél-amerikai indiánoknál, vagy a különböző levél rágóknál a révület valami fajta halucinogén anyagok fogyasztásával is jár, miközben ez az ős-magyar történetben nem is fontos?
Nagyon érzékeny kérdés ez, hiszen látjuk, hogy a világban a különböző tudatmódosítók mekkora hatást érnek el, főleg a fiatalok között. Én még egy olyan generációhoz tartozom, ahol ezek szinte elérhetetlenek voltak, tehát én magam még egy füves cigit se szívtam el soha, és aztán ez tudatossá vált bennem. Tehát úgy gondolom, pluszt magához vegyen, tisztelve a növényeket, és tisztelve minden népnek a hagyományát, tehát ez semmi ellen nem szól, de hogy nem szükséges ahhoz, hogy az embert túllásson a hétköznapi szinten, hogy a tudatát valamilyen, hát mégiscsak kemikáliával azért megváltoztassa. Tehát ez az én utam, és amikor ilyen helyekre megyek, ilyen nagy találkozókra, ahol más, esetleg más úton jár, ami nem azonos a drog használattal, tehát nyilván az egy szakrális és nagyon méltón felépített út, de ott bizonyos alkalmakkor esetleg használnak valamilyen kiegészítő növényt, de hogy nem szükséges, és ezt ők is elismerik. Tehát, hogy vannak utak, ahol használnak, vannak utak, ahol nem, de mondjuk a sámanizmus vagy a tátos hagyomány nem egyenlő a tudatmódosítók használatával.
Független attól, hogy fűben fában orvosság van.
Így van.
Amit ha máshonnan nem, akkor a Ludas Matyiból azért a kedves hallgatóknak is tudni kell, Fazekas Mihálytól, aki keres, azt talál, és aki benneteket vagy téged személy szerint keresne, akkor ezen a honlapon keresztül meg is fog találni, és akár részt is vehet ezeken a találkozásokon, és volt még egy nagyon fontos dolog, amit a dobolással kapcsolatban is említettél, illetve akár az indiánokkal, akár az itteni találkozók kapcsán, hogy sok mindent csak az tud továbbadni, aki maga is felkészül, megtanulja, és valami fajta vizsgát tesz, hogy ezt úgy adhassa tovább, hogy az szintén pozitívum legyen. Tehát akkor ezek szerint, hogyha valaki megfelelően elmélyül, tapasztaláson túl képzésnek, utána ő is tovább sugározhatja ezt? Erre is van lehetősége az érdeklődőnek?
Természetesen nagyon szívesen segítünk abban, hogyha valaki ilyen utat jár, hogy megkapja azokat a tanításokat, és átmenjen azokon a vizsgákon, hogy emberileg és szakmailag biztonságban tudja ezeket a dolgokat továbbadni. Ez fontos, és szép összejöveteleket is szervezünk. Ugye van egy kisebb, ami a magyarországi hagyományőrzőknek szól, sok szép más rendezvény mellett. A mi táborunk a Fehérló tábor, ahova Kassai Lajos, Szántai Lajos, Molnár V. Jóska bácsi most már nincs közöttünk, de más nagyszerű tanítók, Darnói Tibor, Mónus József, az IASZ jönnek el, és sorolhatnám, tehát akik így a hagyományőrzésnek azért a egész életüket rátették, és méltó képviselői. Ez egy kisebb tábor, ezt is minden évben nyáron megtartjuk, illetve van egy nagyobb tábor augusztusban, egy nemzetközi, hiszen a sok utazásom során láttam, hogy mekkora érték van szanaszét, és hát nem tud mindenki utazni, vagy nem annyit.
Akkor hozzuk helybe.
Hozzuk helybe, így van, és most már 12 éve szervezzük a napszarvas találkozót, egy augusztus elején van, ahol különböző hagyományokból, tényleg Új-Zélandtól, Kanadáig és Chilétől, Peru, Mexikó, Európából is jönnek olyan tanítók, zenészek, akik abban a kultúrában nőttek fel, és amik azoknak az igazi mély értékeit nem a New Age útján, hanem a valós mély értékeit osztják meg velünk. Úgyhogy szépen növekszünk, és mindenkit szeretettel várunk.
Köszönjük szépen a hívást, éljen a megtapasztalás. Tisztelt hallgatók, hölgyeim és uraim! A mai vendégem Sólyomfi Nagy Zoltán néprajzkutató, zenész, költő volt, akivel a magyar őstörténet kapcsán annyi mindenről beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A Kex együttes valamikori dobosa, dokumentumfilmesként sem lett hűtlen egykori, tűrt, tiltott kategóriájú zenésztársaihoz,